április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Határok nélkül Verese Mese gyöngyvérrel.
Mai műsorunkban szólunk egy egyházmegye szétdarabolásától a föld alatti egyházig, a kárpátaljai fa zsinagóga megmentésétől a megzenésített versekig. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese gyöngyvér vagyok. A Csanádi Római Katolikus Püspökség megalapításának közelgő 1000. évfordulója alkalmából Millennium Csanádiense címmel a Temesvári Szent György Székesegyházban megnyílt a püspökség történetét bemutató második kiállítás, amely a több mint másfél évszázados török hódoltság idejét eleveníti fel. 2030-ig, a jubileum évéig, minden esztendőben egy-egy időszakot felölelve fogja bemutatni az ősi püspökség, valamint a trianoni békediktátum után a területén létrejött három különálló egyházmegye, a temesvári, a szegedcsanádi és a nagybecskereki püspökség múltját, jelenét. A három testvér egyházmegye közösen szervezi a kiállítást, amelyet a tervek szerint Szegeden és Nagybecskereken is bemutatnak. Lehőc László a második kiállítás temesvári megnyitója után a három utódegyházmegye vezetőit kérte mikrofon elé.
Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, mik a legfőbb értékei ennek a kiállítás sorozatnak, amelyet az egyházmegye milleniuma alkalmából szerveznek?
Az 1000 éves jubileumra készülve ez a második része a kiállítás sorozatnak, mégpedig a török időkből 166 évet foglal magába, 164 év a Temesvár, de hogyha a szerbiai részt is veszük, akkor 166 év, mert ott később szabadult fel, és egy olyan idő, amikor a püspökök nemigen lakhatnak itt, előzik őket, vagy megölik őket, a papok közül is csak nagyon-nagyon kevesen, főleg a ferencesek maradhattak, de azok is kevesen, kiüresedtek a falvak. A hitéletet világi keresztények vitték előre. Ők kereszteltek, hitoktattak, eskedtek, temettek, szinte mindent ők végeztek. Nagyon nehéz idők voltak, de azokban a nehéz időkben is a hit tovább élt, mert a Szentlélek mindig gondoskodott, hogy megtalálják a módját, hogy hogyan éljék meg a keresztény hitüket, és a mi századunkban is sugall a Szentlélek minket, főleg arra, és főleg a második vatikáni zsinat után, hogy közösségileg éljük meg a hitünket, mert abban van erő, a közösségben megélt hitben, mert minden ember valahol a lelke mélyén vágyik arra, hogy valahova tartozzon, és mi azt akarjuk, hogy olyan keresztény közösségekhez tudjanak tartozni az emberek, mindenki, ahol őket tisztelik, szeretik és segítik a kibontakozásukat. Ebből a török időből és ebből a kiállításból én ezt hozom magammal, ahogy Ferenc pápa olyan szépen mondta, hogy ne a hamut, hanem a parazsat őrizzük meg a múltból, és ahogy a fa gyökerek nélkül nem tud élni, mi ezért a gyökerekre odafigyelünk, ami egészen Szent Gellértől, vagy még korábbtól Jézustól, de egészen Szent Gellértől a mi egyházmegyénkben a gyökereket jelenti, de a fa nem nézi mindig a gyökereket, hanem abból kapja a táplálékot, hogy gyümölcsöket hozzon, és azt szeretném, és azt szeretnők, hogy 1000 év után is Szent Gellért, ha a mennyországból ránk néz, akkor olyan közösségeket találjon, amelyek az ő szíve szerintiek, ahol az emberek tényleg jól érzik magukat, és hitükben előre tudnak menni. Örülök ennek a kiállításnak, és ebben a lelkületben erősít meg engem.
Ez a második kiállítás. Mit terveznek még a 2030-as jubileumig?
1716-ban, 18-ban nem állt meg az élet, tehát a többi részekre is, és minél közelebb vagyunk, annál több anyagunk lesz, és annál inkább érintjük a mai életet is, tehát minden évben lesz valami a mai életre segítő kiállítás.
Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök.
Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hogy a múltról mindig is valahogy könnyen elfelekezni, hogy mi volt. És 1000 év nem egy rövid időszak, hanem nagyon hosszú, és sok minden szép és jó, de fájdalmas is történt. Ami örömömre szolgál, az, hogy ez a kezdeményezés mind a három egyházmegyét valahogy közelebbre hoz, hisz ma jöttek a paptestvérek nagybecskerekről is, és a kiállítás után majd találkozunk, lesz egy ilyen lelki napunk, akár a szegedi egyházmegye papokkal együtt. Sajnos nálunk tavaly nem sikerült a kiállítást bemutatni a nagybecskereken, nálunk elég zűrzavaros a hely. helyzet a társadalomban. Mi úgy terveztük persze, hogy ott is egy ilyen programot szervezünk a kiállítás kezdetén. Hát akkor nem volt olyan egyszerű, talán hogy kit hívunk, itt nem, éppen a politikai helyzet miatt. Én remélem, hogy nálunk is azt lecsillapszik, és akkor sikerül, ha bár nem az elsőt, hanem a másodikot, akkor ott nálunk is bemutatni, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, főképpen ott nálunk Szerbiában, a szerb testvéreknek is bemutatni, az ortodoxoknak, hogy közös a múltunk, hát ki mikor jött, egyáltalán nem számít. Szóval a múltra úgy kell tekinteni, hogy ez valamit, amit a Istentől kaptunk, nem vagyunk se hibások, se mi érdemünk, hanem azoknak, akik akkor éltek, akkor küszködtek, akkor jót tettek, és nekem igazából én horvát vagyok, és öröm éppen hallani az, hogy akkor is éppen az otomán időszak alatt a horvát misszionáriusok milyen sok jót tettek itt nálunk. Hát gondolom, mindenki tudjuk tanulni ebből, és ezek a kiállítások éppen erre is szolgálnak.
Mennyire hozza össze az utódegyház megyéket egy ilyen kezdeményezés? Kondi Lajos, Szeged csanádi püspöki helynök.
Temesvár után Szegeden is bemutattuk a kiállítást, ami egyházmegyék alapításának a történetét mutatta be. Azt gondolom, hogy meglepetés volt a szegedieknek is, hiszen ilyen mélységben nem ismerték, és nem találkoznak egyházmegyénk alapításának történetével, a dokumentumokkal, eseményekkel. Nagy sikere volt, nagyon sokáig tudtuk bemutatni a fogadalmi templomba a kiállítást, és örömmel vesszük, hogy ennek a kiállításnak a folytatása, ami is látható, hozzánk is átkerülése, folytonosság megjelenik nálunk is, Szeged-Csanádi egyházmegyében is.
Vannak-e más rendezvények, amivel együtt készülnek az 1000 éves évfordulóra?
Igen, elsősorban most a papokat szeretnénk megszólítani. Van egy folyamat, ami a 3 egyházmegyének a papságát próbálja összehozni, megismertetni egymásra, együtt gondolkodni, és ez nagyon szép eredményeket hoz. Voltunk már Szegeden, Nagybecskereken, jövünk majd Radnára, és ezt folytatni szeretnénk, hogy egyre mélyebb legyen, megismerjük egymást, gazdagítsuk egymásnak, adjuk át a tudásunkat, tapasztalatunkat, és nem utolsó sorban segítsük egymást a véleményünket, tapasztalatunkkal, és az együtt gondolkodásunkkal.
Jelenleg szoros a kapcsolat az egyházmegyén belül, az utódegyházmegyék között. Ön hogy érzi?
Nagyon sok kapcsolat van, de ezek személyes kapcsolatok. Rövidebb vagy hosszabb időben nyúlik vissza. Szeretnénk azt, hogy ne lenni ilyen partikulális, ilyen apró vagy személyes kapcsolat, hanem egy teljes átfogó találkozások legyenek, beszélgetések, ismeretségek, hiszen ez egy régió, egy egyházmegye, és nagyon fontos, hogy az egyház ezen a vidéken együtt gondolkodjon, együtt tegye, segítse egymást.
Millennium Csanadiense címmel nyílt kiállítás Temesváron az egykori csanádi püspökség történetéről. Lehőc László összeállítását hallották. A Kárpát-medencei Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület felvidéki estet tartott az S4 Közösségi és Kulturális Központban. Vendégük volt Szlovákia egyetlen magyar jezsuita szerzetese, aki személyes élményeit megosztva izgalmas kultúrtörténeti előadással és a szenvedélyről szóló különleges könyves dobozával várta az érdeklődőket. Puss Sándor atyával Kalocsai Andrea beszélgetett.
Szenvedélytan című könyvesdoboza a prevenció legfontosabb elemét szolgálja, a tájékoztatást. Az ön megközelítése ehhez a témához mennyiben más, mint mondjuk, ha én kinyitom az internetes felületeket, és ott próbálok meg tájékozódni?
Vettem azt a bátorságot, hogy a szenvedélytől olyantól nem szabad félni, nem szabad tiltani, mert régi morálteológiában, ami szenvedély, csak bűnös lehet, és el kell folytanunk mindenféle szenvedélyt, és akkor aszketikus, zárt életet élni, és ez nem vezet sehova, mernünk kell nyitni és élvezni, a szeretettel élni, élvezettel, szenvedélyesen élni. És most, hogy Leó pápa, az ágostanedi szerzetes lett a pápa, úgy éreztem, hogy tudtak kapcsolódni erre a szára, és újra olvastam Szent Ágostan életrajzát, vallomásait, elolvastam részletesen Szent Mónika életrajzát, és bizony nagyon sok kulcsszavat találtam, ami a szenvedélyre közvetve, vagy közvetlen utal. Legyen az az öröm, a szomorúság, a bánat, az élvezet, a szórakozás, és így tovább. Kis szótár 50-60 címszóval összeállítottam, és megkerestem hivatkozásokat, hogy Mónika erről mit mond, és Ágoston erről hol ír, melyik könyvbe. Ennek alapján egy ilyen tárgymutatószerű valamit összeállítottam, azzal a reménnyel, hogy a fiatalok megpróbálnak újra szenvedélyesen élni. Legyen a szenvedélyes bélyeggyűjtő, vagy szenvedélyes kis házi állattenyésztő, tehát ne féljenek a szenvedélytől. A baj akkor van, amikor hiányzik a szenvedély az életünkből, elkezd unatkozni a gyermek vagy a fiatal, sőt látja a szülein, hogy milyen unalmas életet élnek, dolgoznak, munkába járnak, kölcsönöket fizetik. Ebben nincs benne semmi szenvedés, akkor a gyerek elmenekül otthonról. Ő nem akar így élni, mint a szülei, és keres valami mást. És a baj az, hogy keres az utcán, akkor csak a rossz szenvedélyeket találja meg, legyen az drog, alkohol, játékautomat, a mobiltelefonról nem beszélve, különböző weboldalakon találod szenvedélyt, csak az nem az igazi. A komoly szenvedélyek, azokon dolgozni kell hosszat. Szenvedélyes sportolók, szenvedélyes kutatók, szenvedélyes feltalálók, dolgozni kell ezen.
A tanítás mellett ön hosszú évek óta foglalkozik lelkisérültekkel, szenvedélybetegekkel is. Betegségről beszélünk, ugyanakkor előadásában utalt arra, hogy mindannyiunk életében ott van a szenvedély, kell is, hogy legyen, és erre utalt Szent Ágoston élete kapcsán is.
A szenvedélye, hogy mondom, nem kell tőle félni, nem szabad, hogy megbetegedjen. Tehát vagy akkor betegszik meg, amikor hiányzik, és pótolni akarjuk valamivel, és akkor betegessé válik ez a szenvedély, vagy amikor el túlzásba visszük. Tehát ha túlságosan szenvedélyes bélyeggyűjtő leszek, és a fizetésemet ráadom újabb bélyegre, mert találtam még valahol, és akkor a család rovására megy a én bélyeggyűjtő szenvedélyem, az se jó. Tehát meg kell tanulnunk szenvedélyesen élni, de nem eltúlozni, nem a végletekbe menni. És amikor foglalkozunk fiatalokkal, igazából a szülőket próbáljuk átnevelni, hogy merjenek szenvedélyesebben élni, a gyerek lássa azt, hogy szép az élet, öröm élni, és merjen úgy élni, hogy a szülei, mert nem akar, hogy a szülei életét folytatni, akkor ott már valami nincs rendben.
Ha már a szenvedélyről beszélünk, ön szenvedélyesen szeretett volna a pap lenni. Hogyan vezetett az út a Somorjai gimnáziumból a pappá szenteléséig?
79-ben érettségiztem Somorjába. És tudtam, hogy ha megmondom, hogy papnak készülök, akkor nem érettségizek le. Te nem volt szabad mondanunk. Érettség előtt be kellett jelenteni, hogy hova szeretnénk folytatni az iskolát. És az erdészeti főiskolára adtam be a kérvényemet, azzal a reménye, hogy biztos nem vesznek fel, hisz nem tudok szlovákul. De felvettek. Akkor jöttem bajba, hogy most akkor vissza kell mondanom, és egy évet elmentem katonaság, elmentem gyerekotthonba dolgozni, árvákkal, és aztán jelentkeztem, de a föld alatti egyházba. Volt egy legális szeminárium, a pozsonyi szeminárium, és volt egy nagyon jó lelkivezető pap, egy szaloziánus pap, aki titokban volt felszentelve 50-es években, és ő volt az első titokzatos föld alatti illegális pap, és őtőle kaptam azt a tanácsot, hogy ha valóban szeretnék jó pap lenni, akkor nem menjek a szemináriumba. És én nem értettem, hogy hogy lehetek pap, ha nem megyek a szemináriumba. És akkor mondta, hogy hát mondok más utak is. Hogyha komolyabban érdekel, akkor jöjjek el legközelebb és elmagyarázza, és akkor lassan-lassan bevezettek ebbe az illegális föld alatti egyházi rendszerbe, ahol voltak papok, püspökök, szerzetes nővérek, folyt az élet, és valóban szenvedélyesen éltek, és öröm volt látni őket.
Ön a Felvidék egyetlen magyar jezsuita papja. Megtehetné, hogy a világot járja szerzetesként, mégis azt választotta, hogy itt marad a Kárpát-medencében, és szolgálja a kisebbségben élő magyarokat. Honnan ez a konok elhatározás?
Mikor papá szenteltek 92-ben, akkor az első küldetésem Kárpátaljára szólt, és nagyon megtetszett, hogy szükség van rám. Ez nem volt szükség rám, mint magyar emberre, magyar papra. Kárpátalján először éreztem azt, hogy szükség van rám, hogy fontos vagyok, hogy jelentek valamit, és hogy szeretnek az emberek, és visszavárnak, és mai napig emlékeznek a szentbeszédeimre. Megszerettem a határon túli magyarságot, nem beszél a felvidéki magyarokról, majd Erdélybe kikerültem, Vajdaságba, és azt mondta, hogy nekem ennyi elég. Az én kapacitásom eddig tart Kárpát-medence, nem kívánkozom messzebb, távolabbra.
Legendás közösségépítő tevékenységét hogyan tudja kamatoztatni Köbölkúton?
Nagyon nehéz, ez bevallom őszintén. Lehet, hogy korral jár, mi vagy már nyugdíjas papnak tekintenek rám. Ha csak azt veszük, hogy az első áldozók és a bérmálkozók gyakorlatilag kibérmálkoznak az egyházból, az első áldozók utolsó áldozók lettek. Nagyon nehéz őket visszatartani, legalább még egy fél évig gyertek még templomba, mert utána már úgyse látom őket tovább vissza. Igazából közösséget építeni nagyon nehéz.
A Köbölkúton szolgáló Puss Sándor atyát, Felvidék egyetlen magyar jezsuita szerzetesét, Kalocsai Andrea kérdezte a felvidéki létről, az elmúlt évtizedek papi hivatásáról és a szenvedély témakörében írott könyvéről.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Megmentik az enyészettől Kelet-Közép-Európa egyik utolsó ismert fazsinagógáját, amely a beregszászi járásban levő Magyar Komjáton található. A 19. század közepén épült templom már régóta romos állapotban van, csak az éppen maradt tetőszerkezetnek köszönhető, hogy eddig nem omlott össze. A világon is ritkaság számba menő zsinagógát hamarosan átköltöztetik az ungváris kanzembe.
Részletek Iváncsi Katillától.
A Magyar Komjáton található fa zsinagógát már több szakértői csapat is megvizsgálta. Az Ungvári skanzenbe való átszállítás első lépése az épületbontása, amely megkezdése előtt restaurátorok térképezték fel az agyagfalakon maradt freskók vagy díszítő elemek maradványait. Amit lehetett, meg is mentettek. A legnagyobb egyben maradt részlet mintegy 30x40 cm-es. Klisza Krisztina, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia restaurátora.
Szerintem nem volt falfestmény, úgy ahogy egy gazdagabb zsinagógákban szokott lenni, tehát itt csak egy ilyen fríz jellegű festményrétegről van szó, ami a fa peremén van, a plafon szélén, és nagyon kevés maradt meg belőle. Egy részét sikerült megmentenünk, és ebből a részből most már rekonstruálni tudjuk, majd később, mikor átviszik a skanzenbe ezt a zsinagógát. Közelebb a tóra részhez volt ilyen minta, és nagyon érdekes növény, olyan zöldes-kékes színekbe volt festve. Hát avval kezdtük, hogy leragasztottuk enyvel, hogy megmentsük az állapotát, mert nagyon porlott le, és eléggé nehéz volt kibontani a falból, ez csapatmunkát követett, tehát én, mint festményrestaurátor, és a kollégám, mint farestaurátor közös munkájával sikerült részekbe levenni, tovább a labormunka következik, és egy ilyen kis pázlos dolog, amikor összerakjuk a darabokat.
Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratórium elnöke kiemelte. Egy ilyen jó állapotban megmaradt fából és vályokból épített zsinagóga nagyon ritka építmény. Hatalmas eszmei és anyagi értékkel bír. Megmentése a zsidóság Magyarország és Ukrajna számára is rendkívül fontos.
Az, hogy önmagában megmaradt, csodaszámba ment. Az épület fölépítésén úgy gondolom, hogy rendkívül értékes, hiszen még ebben a romos állapotában is lehet látni azokat a vidéki zsidóságnak a zsinagógai jellegzetességeit, a kis szobát, ahol feltétlenül 90 évvel ezelőtt gyereksereg tanult minden nap, és tanulták a tóra tudását és a vallási eszméket, és a zsinagóga fölépítménye, ugye a faváz és a favázon lévő vályog vakolat is. Úgy gondolom, hogy építészeti érték tekintet is egy jelentős dolgot mentünk meg. Kárpátalja és a határon túl Tokaj-hegy alja, a felvidéknek a déli része a magyar ortodox zsidóságnak a fellegvára volt. Ez a zsidó közösség pusztult el, pusztították el őket Auschwitzban, és szinte 100%-osan megsemmisítették őket. Ezért is nagyon fontos, hogy ezeket a tárgyi emlékeket meg tudjuk őrizni, helyre tudjuk állítani, és emlékezni és emlékeztetni tudjunk az utánunk lévő generációkat arra, hogy mi volt itt a holokauszt előtt, mit okozott a holokauszt, és természetesen az is egy másik feladat, hogy azt is bemutassuk, hogy zsidóság él és a zsidóságnak jövője van.
A Magyar Komjáti zsinagógáról az első írásos említés 1865-ből származik. Meskó János ungvári történész szerint azonban valószínűleg már a 40-es, 50-es években állhatott.
Körülbelül csak a 19. század és a 20. század elején már voltak állandó rabik, és híres emberek voltak Nagykomjátból, például a Gelb család, amik a 20. század elején kiköltözött Amerikába, Peter Gelbnek, aki ma a New York-i operának a vezérigazgatója, ez nagykomjáti származású, és neki az apukája meg a New York Times-nak volt a vezérigazgatója. Nem akármilyen emberek laktak ebbe a faluba. Szőlős után Nagykomját szenvedte meg legjobban a háborút. 460 emberből 320 ember, aki odahalt a háborúba, és aztán már a zsidók elköltöztek innen, és ezért lássuk ezt az épületet, ami egyedülálló Európába. Nem gyújtották fel, mint általában, mert tudunk róla, hogy Kárpátalján több ilyen fazsinagóga volt, de egyik sem maradt meg. És ez meg megmaradt. De, ahogy mondják, az utolsó pillanatban jöttünk, mert ha még vagy egy vagy két évet ez állna, mert már lássuk, hogy ez már düledezik, és ez bedül. Jött megint, mint mindig a magyar állam, amelyik mellénk állt. Reméljük, hogy a skanzen területén fel lesz állítva az éven, de mi úgy akarjuk, hogy nem csak múzeum legyen, hanem mint imaház. Mert már ott van az egyik templom, lesz a másik templom, és a jövőben még szeretnénk, még a református egyházzal is már van beszéd arról is, hogy még egy reformátusoknak is tenni, és akkor teljesen az összes egyházak szimbolizálva lesznek.
A Magyar Komjáti zsinagógával kapcsolatos kutatásokat a Holokauszt Emlékközpont koordinálja. Zima András igazgató.
Nekünk az a dolgunk, hogy berendezzük. Néprajzosaink, antropológusaink, szociológusaink, történészeink azon fognak dolgozni, hogy egy korhű Kárpátalja múltjának megfelelő zsinagóga belső teret alakítsunk ki, mihez elvégezzük az előkutatásokat, és 26 végére kész is leszünk a munkával. A lényege ennek a munkának, hogy egy olyan világot tudunk megmutatni a zsinagóga építészeten keresztül, ami eltűnt és soha nem térhet vissza. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a kort valahogy visszahozzuk. Sokan végigfotózták a környék zsinagógáit, és van egy általános képünk, milyen lehetett egy tipikus kárpátaljai kizsinagóga. Az, hogy ez pontosan milyen volt, nem tudjuk, és sosem fogjuk állítani, hogy ez pontosan ugyanolyan volt. Mi arra törekszünk, hogy a helynek, a korszaknak és a kontextusnak megfelelő épületbelsőt alakítsunk ki.
Kelet-Közép-Európa egyik utolsó ismert fazsinagógáját hamarosan az ungvári skanzenben tekinthetik meg a látogatók. Tudtuk meg Iváncsik Attilától. A temesvári Mésa duó első díjat nyerte a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány Imádságos költemények újrahangolva című vers megzenésítő pályázatán. Péntek Domszky Mercedes és Péntek Attila 12 éve zenél együtt, repertoárjukon református énekek és megzenésített versek egyaránt szerepelnek. A díj kapcsán beszélgetett velük Lehőcz László a versválasztásról, pályázatról, de mindenek előtt a névválasztásról.
Érdekes neve van a kettősnek, azt hiszem, hogy sokan gondolkoznak arról, hogy mit is jelenthet ez, hogyan született ez a név.
Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a nevünk, és végül is arra jutottunk, hogy a legkézenfekvő megoldás a legjobb is, és végül is a keresésnek az lett a vége, hogy a kezdőbetűinket egybeolvastuk az éskütő szóval, úgyhogy így lett a Mercedes és Attila, vagyis Mésa.
Mióta énekeltek együtt?
Mondhatni, hogy amióta együtt vagyunk, sőt még előtte kezdtünk el együtt zenélni, úgyhogy nagyon régóta, most már 12 éve zenélünk együtt, viszont ilyen formátumban a Mésával 2 éve kezdtünk el munkálkodni.
Azt mondtátok, hogy egy különleges műfaj tett ismertté benneteket a Covid idején.
Igen, ez egyedi, azért, mert egyszerűen eddig senki nem nagyon csinálta ezt. Református énekeket dolgoztunk fel, és hangszereltünk újra. Először ragtime, aztán inkább 20. századi jazz ihletésű stílusokban, és a Covid alatt a közösségi média felületeken ennek olyan sikere lett, hogy ezen felbuzdulva aztán többet is feldolgoztunk, többet újra hangszereltünk, és végül is ez volt a kezdete annak, hogy a tavaly előtt megjelent ebből egy lemezanyag is, 16 éneket tartalmazó lemezanyag, ahol református énekeket dolgoztunk fel.
A református énekek továbbra is a kettős érdeklődésének középpontjában állnak, viszont megjelentek a versek is. Milyen helyet foglalnak el a versek a repertoáratokban?
A versek is nagyon-nagyon közel állnak hozzánk. Nagyon szeretünk olvasni mindketten, és közösen is gyakran szoktunk olvasni. Igazából a legelső verset még a közös zenélésünk legelején alkottuk, vagy született meg, Dzsida Jenő Templomablak című verse. Majd ezt követte így a többi vers, más Dzsida Jenő versek. Közben volt egy Szabó Lőrinc vers, és most ismét egy Dzsida Jenő vers. Úgy látszik, hogy ez nekünk bevált, vagy hogy valahogy Dzsida Jenő követ bennünket, és támogat. Nagyon szeretjük igazából így az ő verseit is, de nem kizárólagosan, csak most valamiért így alakult, hogy inkább több a Dzsida Jenő vers, amit feldolgoztunk.
Hogyan bukkantatok erre a vers megzenésítési pályázatra?
A Református Zenei Fesztivál keretén belül találkoztunk először a Református Közéleti és Kulturális Alapítvánnyal, és azóta követjük a tevékenységüket. A tavaly is volt egy pályázatuk, ez a Szabó Lőrinc 125. évfordulójának volt szentelve, és ott is pályáztunk az Egy pohár vízzel Szabó Lőrinctől. Aztán az idén ugye Magyarországi Református Egyházban az imádság éve van, ehhez fűződően pedig ők kiírtak egy pályázatot idénre is. Imádság a magyar költészetben, ez volt a pályázat vezérfonala, és ehhez fűződően kellett akkor a vers megzenésítést kapcsolni. Ahogy megjelent a pályázat, ugye mi követtük, és akkor így könnyű volt rákapcsolódni a szára.
És ismét Dzsidát választottatok. Hogyan született ez a választás?
Nagyon sokat kerestünk. Amikor az imádság téma elhangzott, akkor nekünk volt jó néhány vers a fejünkben, de végül is erre a pályázatra és erre a kiírásra úgy éreztük, hogy mégiscsak ez a vers lesz a befutó. Ez a Gyöngék imája című vers Dzsida Jenőtől. Azt éreztük, hogy szövegben is, és talán zenében is ez lesz a legmegfelelőbb a jelen pályázatra.
Hogyan folyt az alkotó munka?
A vers megzenésítéseket elsősorban úgy igyekszünk alkotni, hogy időt hagyunk arra, hogy a versnek a hangját meghalljuk, és nem valamilyen zenét, zenei témát, vagy bármit ráerőltetni a versre, hanem hagyjuk, hogy valahogy megszólaljon a vers, vagy valami megszülessen bennünk, ami nagyon illik a versre. És ugye ez azt feltételezi, hogy az elején sokat olvasgatjuk a verset, sokat forgatjuk magunkban, majd elkezdődik az írás, a folyamat, ez elsősorban Attilában szokott megszületni, neki van általában egy elképzelése. Én ezt elsősorban ugye kívülről tudom figyelni, de van egy pont, amikor én is belépek ebbe az alkotó folyamatba, viszont amit én látok, az az, hogy Attilában megfogalmazódik nagyjából a vers, és akkor kezd el írni. És amikor megszületik az első verziója a versnek zeneileg, akkor azt folyamatosan együtt csiszoljuk, amíg úgy érezzük, hogy akkor na, készen van ez az.
És úgy tűnik, hogy ez nagyon sikeres volt, hiszen első díjat nyertetek ezzel a megzenésítéssel. Mit jelent számotokra ez a vers?
Azt jelenti, hogy ez a dualista világnézet, ez megbontható. Nem rossz és jó van a Földön, illetve hát van természetesen rossz és jó, de az emberek alapjába véve nem rosszak és jók, hanem az emberek emberek. És mindenkinek az érdekei, az élethelyzetei, a vágyai irányítják az életét, és az, ahogyan a versben is elhangzik, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Ez számunkra is azt jelenti, hogy itt nem gonosz emberekről van szó, itt olyan emberekről van szó, akik egyszerűen gyöngék ahhoz, hogy túlássanak magukon, hogy túlássanak a saját önön céljaikon. Itt csak arról van szó, hogy mi gyöngék, gonosznak látszunk itt a sokaságban.
Az is megfogott a versben, vagy nagyon fontosnak érzem azt, hogy a versben a költő nem úgy írja le a gyengeséget, mint amivel takarózik, és szerintem ez nagyon fontos, hogy nem takarózik azzal, hogy ő gyönge, hogy nem gonosz, csak gyönge, hanem valahogy ez egy őszinte vallomás is, és ez azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, hogy legyünk elég bátrak, lehet, hogy egy ilyen klisét fogok most mondani, de hogy tényleg, tehát hogy a bátorság arra, hogy legyünk törékenyek, és valahogy beismerjük magunknak is elsősorban, hogy gyöngék vagyunk, és hogy tényleg nem a rossz szándék az, ami vezet. Nagyon meglepett, amikor megtudtuk, hogy nyertünk, és nagyon örültünk neki.
Azért is fontos nekünk ez a pályázat, mert ez egy erős visszajelzés egy szakmai zsűri által, hogy ez az irány jó. Ezt mindig kiemeljük, hogy mi nem egy stílus, vagy nem egy műfaj vagyunk, a mése nem ezt jelenti, a mése azt jelenti, ami mi vagyunk. És mi sok minden vagyunk, és sok minden fele evezgetünk, és nézelődünk, és ez egy olyan irány, ami mindig bennünk volt, ugye Merci említette a templomablakot. Nagyon régóta foglalkozunk versekkel, és azt érezzük, hogy most stílusban is léptünk egyet, úgyhogy nekünk ez most egy, azt hiszem, hogy szükséges, de mindenképpen nagyon megerősítő visszajelzés volt, hogy ezt érdemes így folytatni.
Jóra, aki egy kintet a kint.